a mi segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek Istentől. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennálló ének gyanánt a 128. Zsoltár első versét énekeljük. A gyülekezet foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 631. dicséretünket. Hallgassuk meg Isten igéjét.
Timóteushoz írt első levél 6. részének első, második, 17., 18. és 19. versei. Akik iga alatt vannak, mint szolgák, az ő uraikat minden tisztességre méltóknak tekintsék, hogy Isten neve és a tudomány ne káromoltassék. Akik meg pedig hívő uraik vannak, azokat megnevessék, mivel hogy atyafiak, hanem annál inkább szolgáljanak, mivel hogy hívők és szeretettek, kik a jótevésben buzgolkodnak. Ezekre taníts és incs. Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra. Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetben, legyenek szíves adakozók, közlők, kincset gyűjtvén maguknak, jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a Jézus Krisztus által köszönjük neked, hogy ezen a mai vasárnapon is idejöhettünk, megállhatunk te előtted. És köszönjük neked, hogy ma is szabad van hozzánk. Olyan nagy kegyelem ez, hiszen te pontosan ismersz bennünket, láttad az elmúlt hetünket, hogy mennyi rohanás, kapkodás, és nem te rád figyelés volt benne. Bocsáss meg ezt, Uram, amikor olyan sokszor természetesnek veszünk dolgokat, amikor azt gondoljuk, hogy el tudunk megint majd jönni vasárnap, és majd újra beszélünk veled, vagy meghallgatunk téged. És amikor eljön az az idő, amikor nem tudunk itt lenni, akkor jövünk rá igazán, hogy mennyire nem természetes az, hogy újra és újra itt lehetünk. Köszönjük, Urunk, ezt a vasárnapot. Te tedd áldotta ezt a mai napot. Köszönjük, Urunk, hogy azt akarod, hogy ma is tanuljunk te tőled, hogy ma is értsünk meg valamit a te akaratodból. Olyan nagyszerű, Uram, hogy veled tölthetünk egy egész napot, és kérünk azért, hogy te áld meg ezt a közösséget, áld meg a gyerek alkalmakat, áld meg minden olyan alkalmat, ahol a te igéd szól. Kérünk azért a betegekért is, akik nem tudtak eljönni ide az internet mellett hallgatnak, hogy ők is tudjanak odaszállni ezt az időt, hogy tudjanak rád figyelni. Így könyörülj rajtunk, Urunk. Amen.
Hirdetem a bűnbocsánatot. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítsa minket minden hamisságtól. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 246. dicséretünk első versét. Fennállva hallgassuk az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az imént olvasott ige szakaszban, a Timóteushoz írott első levél 6. részéből. a 9. és a 17. verset. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik, mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárogva némelyek eltévejettek a hittől, és magukat átaszegezték sok fájdalommal. De te, ó Istennek embere, ezeket kerüld. Azoknak pedig, akik gazdagok-e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nékünk mindent, ami tápláltatásunkra. Kedves gyülekezet, Jókai Mornak a regényei között két hasonló című regényt olvashatunk. Egyik az így hangzik, hogy gazdag szegények, a másik pedig ismerősebb, a szegény gazdagok. Így az ige hirdetésem első pontjában először a gazdag szegényekről szeretnék beszélni, akik bár szegények, de mégis gazdagoknak nevezhetjük őket. Ez úgy kapcsolódik az igéhez, hogy azt olvassuk itt a 6. fejezetben, hallottuk a lekcióból, hogy akik iga alatt vannak. És ismerik valamennyien ezt az állapotot, mit jelent iga alatt lenni. De amikor ezek a sorok írottak, még jobban ismerték az emberek ezt az állapotot, hiszen ez rabszolgatartó társadalom korában elhangzott ige volt, ahol hát akik valóban ige alatt voltak, és szegények voltak, azok a rabszolgák. Változás történt azonban az életében, amikor megtért. És nagyon érdekes és örömteli olvasni, hogy aki megtért, az befogadást nyert a gyülekezetbe. Tehát nem számított az, hogy egy rabszolgáról van szó, azért a gyülekezetbe járhatott és oda tartozhatott. És így, noha szegény volt, mégis végtelen gazdagság birtokába jutott, mert a gyülekezet a tartozás egy kibeszélhetetlen nagy lelki gazdagságot jelent az ember számára, és ezt jelentette a rabszolga számára is. Szolga volt, de mégis szabadnak érezte magát. Hogyha hazament, akkor azonban érezte, hogy itt nagy feszültségek lehetnek, és a szolgai élet létformát kellett, hogy folytassa. Erre is a tanácsokat a Biblia úgy élt, hogy egy belső szabadság volt azért a szívében. Noha nem volt ura önmagának, mégis a lelkében szabad volt. Kicsit fölé nézett az ő urának, és látta az ura fölött az mennyei urat, az ő megváltóját, a Jézus Krisztust. Ma is vannak hasonló helyzetek, különféle állapotok, amikor elmondhatjuk, hogy bizonyos iga alatt vagyunk. Amikor segédlelkészi szolgálatomat végeztem, annak idején egy békepap, esperes volt az, aki állandóan intenzíven foglalkozott velem, és át akart formálni. Át akart formálni olyan szocialista gondolkozású békepappá. Tudta, hogy olyan közösségekből jövünk, akik azért másképp gondolkoznak, és egy erőszakosan próbálta a maga mondatait és gondolatait, ez rám erőlt. Ez visszaemlékszem, hogy hosszú, nagy, bütykös ujja volt, és úgy jött mindig felém, én megmentem inkább a sarokba, és mindig beszélt, hogy a másik emberrel is kell törődni, hát pedig hát nyilvánvaló, hogy azért voltam ott, hogy másik emberrel is törődjek, de hát ez egy másfajta üzenet és evangélium volt. Én meg húzottam a sarokba, és magamban mondtam a heidelbergi KT kérdéseit és feleleteit. Mert belül én szabad voltam. Ez időmúlva fel is bosszantotta, hogy te nem is figyelsz ide, fiam, amikor én neked beszélek. Tehát akik iga alatt vannak, azért belül egy önállóságot megőrizhetnek, és bizonyos függetlenséget élvezhetnek, mert én az Úrra nézek, és fölé nézek ezeknek a dolgoknak. Nem könnyű absztrahálni, de mégis az ember oda nézhet az Úrra, aki nagyobb, és akitől várja a szabadítást. Ezt mi is átéljük manapság, olyan a főnök, akkor mégis mi lehetünk belül lelkiképpen szabadok. Hasonló kicsit a helyzet a reformáció évszázadán Magyarországon. Tudjuk, hogy Szegedi Kis Istvánt ugye fogságba tartotta a török másfél évig, és Szolnokon a Fiat téren prédikálhatott. Azért, mert hát, ha hamarabb összejön a váltságdíj. És képzeljük el ezt a prédikátort, ott áll bilincsekbe, csörög a lánc, és prédikál a Krisztus szabadságáról. Micsoda ereje volt ennek, és tudjuk, hogy kire volt olyan különleges hatása, de most nem egyház történeti órát akarok tartani. Tehát még bilincsbe verve is lehet valaki szabad, akik iga alatt vannak, mégis belső szabadságot élvezhetnek, és hogyha már a szegénységről beszélünk, hiszen itt szegények és gazdagok a fő szereplők ebben a fejezetben, tehát ő valóban akkor már szegény volt, semmélyese volt, és mégis lelkileg teljesen gazdag volt. Akik iga alatt vannak, azért belül lehetnek szabadok és lelkileg igen gazdagok. Itt a házasságon belül is lehetnek olyan megkötözöttségek, nehéz helyzetek, megoldhatatlan feszültségek, amikor az ember mégis ezen belül szabadnak érzi magát. Akik iga alatt vannak. Anyagi iga alatt vannak. Ez is egy számunkra nagyon ismert dolog, amikor a svájci hiteltől függ az embernek a hétköznapja és mindene. Amikor a kamatok visszafizetése, vagy esetleg uzsora kamatról van szó, az ember lelkében mégis szabad lehet. A pszichésen szenved, nem mondom, mert hát ez nagy nyomorúság, és milyen nagy boldogság, az utolsó részletet visszafizetjük, de az ember belül, beljebb a belső része, a lelki, pneumatikus képessége mégis szabad, mint ahogy az énekünk mondja, a Krisztus, aki Krisztusé, az szabad. És ez meg is látszik az emberen, hogy egy olyan lelki szabadság és lelki gazdagság van az ember életében, az mások is észreveszik, édesapámnak volt még annak ide egy kedves barátja, akit kitelepítettek a kommunizmus idején, és hát, hogy eltartsa a családját, gyepmesterkedett. Tudjuk, hogy ki volt a gyepmester. Miközben ezt a nem éppen felemelő munkát végezte, közben hallelujákat énekelt. Tehát lehet valaki szegény és megalázott, és iga alatt van, akik iga alatt vannak, azoknak mondjátok meg, hogy belül lehet szabadnak lenni. Hogy az Úr adja meg nekünk ezt a belső szabadságot, és a szegénységben is adja meg ezt a lelki gazdagságot. Ezek tehát a gazdag szegények. Viszont ez fordítva is érvényes a gondolat, és most ezt így folytatnám, hogy vannak szegény gazdagok, akiket nagyon sajnálunk, és nagyon sajnálom a gazdagokat akkor, ha nem becsületes módon szerezték meg a gazdagságukat. Akkor őket nagyon sajnálhatjuk, mert még a lelkiismeretük is felébredhet, és akkor rettenetes helyzetbe kerülnek, amikor vádolja őket belül sok minden, és a Habakuk próféta könyvében ezt olvassuk a második fejezet 11. versében, hogy jaj annak, aki bűnös szerzeményt szerzett a házának, és hogy magasra rakhassa a fészkét, és még a kő is ellened kiállt a falból, és a gerenda a fa alkotmányból vízhangoz neki. Amikor még megszólal a mester gerenda is, hogy valonnan elhoztad, úgy loptad, és a kő is ellened beszél. Sajnálom azokat a gazdagokat, akik nem becsületes módon jutottak a gazdagsághoz. És jaj, azoknak a gazdagoknak, és sajnáljuk őket, akinek a szívük a bankban van, a pénztárszájukban van, ezek Isten egyszerűen azt mondja, hogy bolond, mint hogy bibliaolvasó emberként ismerjük nagyon jól azt a példázatot, amikor valakinek nagyon sok búzája vagy gabonája termett, és újabb csűröket épített, és azt mondta az ő lelkének, hogy én lelkem, te helyezd magad kényelembe, egyél, így áll, gyönyörködjél, sok javaid vannak hosszú időre eltéve, és az Úr azt mondta neki, hogy bolond. Egyszerűen azt mondta neki, hogy bolond, azért vagy bolond, mert nem tudod azt, hogyha ezen az éjszakán elkérik a te lelkedet, akkor amit gyűjtöttél, kié lesznek. Amikor annak idején szeszén voltam segédlelkész, elmondták azt, hogy régen a faluban lakott a Greenwald Lajos. A Greenwald Lajos volt a rabbi, egy zsidó ember volt, akit a rabbi temetett. Még a fák tetejére is fölmásztak a gyerekek úgy, hogy lássák és hallják, hogy mit mond a rabbi. És a rabbi azt mondta a Greenwald Lajosról, aki dús gazdag volt, a leggazdagabb emberek volt a faluban. Azt mondja, hogy úgy jöttünk erre a világra, hogy ökölbe szorítottuk a kezünket, mint hogy az egész világot meg akarnák nyerni. Nézzétek, Greenwald Lajos üres és nyitott kézzel távozott. Sajnáljuk azokat, akiknek a szívük a bankban van. De leginkább sajnáljuk azokat, a gazdagokat, akik a hittől eltéve jöttek. Mert itt a Timóteus levélben, a felolvasott részben, amit én külön felolvastam még, hogy az összefüggést jobban lássuk, azt olvassuk, hogy a pénz szerelme, az milyen nagy veszedelmet szerez az ember számára, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárognak némelyek, és eltévejettek a hittől, és által szegezték magukat sok fájdalommal, és leginkább azokat lehet sajnálni, azokat a gazdagokat, akik a gazdagság után való rohanás közben eltévejettek a hittől, és minél több lett a gazdagságuk, annál inkább kihűlt a szívük az Isten iránt, és közben által szegezték magukat, a lelküket, a lelkiismeretüket sok fájdalommal. Az igeidetes a második részében tovább menve elmondanám, hogy ez már egy közösség. Azért is emlegetem ezt a szót, mert ugye csendes napunknak ez a fő gondolata az Istennel való közösség. Nos, én most az Istennel való közösségről szeretnék beszélni ezeknél a szerencsétlen gazdag embereknél, tudnék a mammon Istennel való közösségről. Mert ez is egy Istennel való közösség, csak az Isten nem a Szent Háromság Istennek nevezik, hanem a mammonnak nevezik, ami egy bávány. És nehéz megmagyarázni, hogy mi az, ami olyan borzalmas, hogy függést okoz az ember lelkében, amikor a mammon Istenhez közeledik, vagy vele van kapcsolatban. Azért talán azt tudjuk, hogy a báványok imádása mögött mindig van valami pneumatika, valami különleges szellemiség, valami olyan különleges, ami felerősíti a vonzást, és még jobban oda köt bennünket ahhoz a báványhoz. Azt mondja Pál apostol a Korintusi levél 1. Korintus 10-ben, hogy amikor valaki a bávány áldozata része, akkor lelkiképpen a démonokkal van közösségben. Mindenféleképpen valami szellemisége, pneumatikája van annak, amikor valaki a mammon Istennel van kapcsolatban, közösségben. Közösségben a mammon Istennel, mert lelkileg is ő számára ez van az első helyen. Mert a pénz szeretet, az azután való sóvárgás az, ami az Isten helyére lépett. És ennek a következménye az, hogy egyre jobban áttegezi magát sok-sok fájdalommal, mint hogy láttuk az első pontnak a végén. És hogyha valaki hívő volt, és úgy kerül a mammon Istennel való személyes közösségbe, akkor elveszti a boldogságát. Annak idején, a 70-es években egy északi középhegységben valamelyik város, Koszos busz pályaudvarán vártuk a következő járatot egy emberrel, akivel együtt vettünk részt a konferencián. Ez a középkorú ember elmondta nekem, hogy eladósodott az Istennek a tizeddel. Ott sírt ez az ember, és azt mondta, nem tudom már helyrehozni. Vagy mindig azt mondtam, hogy majd holnap, aztán mindig kevesebbet adtam, aztán még nem adtam, és ha telnek az évek, és én az Istennek nem adtam oda, amit annak ide megfogadtam, hogy megadom. Senki nem kényszerített rá, de én ezt megfogadtam, és most Istennek nem adtam meg. És íme át van szegezve, sok fájdalommal, és bizonyára hallotta Jézus szavát, nem szolgálhattok két Istennek, nem szolgáltok a mamonnak is, meg az élő Istennek is. Innen, ebből a szolgaságból, ebből a lelki függőségből ki kell jönni, és a fordulat pedig egy döntés, közben határozottan most dönti a szívében, hogy elszakad attól, ami őt rabul tartotta, és fogságba tartotta, mint hogy a családunknak volt egy távoli tagja való a Pakson, akkor azt mondják, hogy egy nagyon gazdag öreg asszony volt, várta a halált, és akkor egyszer csak fölállt, utolsó erejével odament az éjjeli szekrényhez, kihúzta a fiókot, kihúzta bele a pénzes zsákot, és azt mondta, hogy távozz tőlem, te gonosz pénz, én Jézusomhoz megyek. Ezt a döntést még meghozta, hogy legalább szabad szívvel menjen át az örökké valóságba. És nekünk ezt a döntést jó meghoznunk úgy, hogy még ha Isten megadja, hogy itt élhetünk, és szabadon élhetünk, és kapcsolatunk lehet, szabad szívvel kapcsolatunk lehet azzal az Istennel, aki egyedül jogosult arra, hogy a szívünkben elfoglalja azt a legfontosabb helyet, aki ugyanakkor az arany és az ezüst. Mert meg van írva, enyém az arany, és enyém az ezüst. Milyen Istennel vagyunk kapcsolatban. És végül szeretnék beszélni a bizonytalan gazdagságról, és a biztos jövőről. Bizonytalan gazdagság, apostoli intést olvasunk itt a felolvasott részben, a Timóteus levél, első levél, a 6. részének 17. versében, hogy azoknak, akik gazdagok a világon, azoknak mondd meg. És az alótés sokszor elhangzott és felrendült, az emberek hallották, hogy a gazdagok azoknak valamit mond az Úr, hogy ne reménykedjenek bizonytalan javakban. Testvérek, a szerencse forgandó. Már tudunk egy pár gazdasági válságról, amelyet tudjuk, hogy a pénz ügyeket, a világ pénz gazdaságát nem tiszta kezű emberek irányítják. És nagy mondás van ebben, nagy igazságban a mondásban, ahol a pénz ott az ördög. És olyan bizonytalan az egész, hogy a világnak a fejedelme valakit előbbre visz és följebb visz, és egyre följebb kerül, és sokat ad neki, és olyan nagyot lehet zuhanni, mint ahogy van egy mondás is. Ez az ördög sokat kínál, keveset ad, és végül elvesz mindent. Ez a veszedelembe vezet. Azért nekünk egy döntést kell hoznunk, hogy az élő Istenhez kapcsolódjunk, és ne a mammonhoz. És fogadjuk meg az apostoli intését. És eszembe jut az, hogy amikor annak idején még gimnazista koromban angol nyelvleckét olvastam, az egyik nyelvleckének az volt a története, hogy Skóciában játszódott, a egyik skót tengerparton, üdülőhelyen, és jött egy élelmes londoni, és kitett egy fekete táblát, és ráírt a krétával, hogy az az ember, aki legtovább tudja tartani a fejét a víz alatt, kap egy fontot. És hát sokan jelentkeztek, tolongtak, és elkezdődött a verseny, és mondja a nyelvlecke, hogy 24 híres aberdeeni meghalt, nem akarta kihúzni a fejét a víz alól. Mert a pénz szeretete. És testvérek, ne tartsátok tovább fejeteket a víz alatt. Emléljétek már föl, mi az az egy pont, amit nyerhet az ember? Mi az az 1 millió, vagy akár mennyi pénz, amit az ember nyerhet, hogyha a lelkében kárt val, amire nem is vagyunk spótok. És ezt a döntést, ha meghozzuk, akkor felemelt fejjel oda nézhetünk Jézusra, Istenre, és lehetünk gazdagok. Lelkiképpen. Mert nem csak azt mondja az intés, hogy akik gazdagok a világon, ne fuvalkodjanak fel, és ne reménykedjenek bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, hanem azt is elmondja, hogy mit tegyenek. Legyetek gazdagok a jó cselekedetekben. És legyetek szívesen adakozók, és azt is olvassuk itt a Károli fordításban, hogy legyetek közlők, tudjatok a másiknak segíteni, és ezzel egy biztos jövő alapját fektetitek le. Így fektethetjük le a jövő örökké való boldog életünknek az alapját, akik hiszünk Jézus Krisztusban. És én bízom az Istenben, és rábízom magamat, az anyagi dolgaimat is, a jövendőben is. Ezt mondd el, testvérem, te is. Bízd életedet Istenre, aki a jövő, aki ráadásul atyád lehet már neked, aki gondot visel rólad, és aki azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok, és aki nem hagy el, és el nem távozik tőled. És akkor majd rád árasztja az Úr a gazdagságának minden kegyelmét. Amen. Válaszoljunk az ígére. Énekelvén a 269. dicséretünk 3., 4. és 5. versét. Imádkozzunk. Urunk, azt mondtad, hogy ami nehéznek tűnik, azt hozzád hozhatjuk. És most hozzád hozzuk azokat a nehéz dolgokat, amik miatt úgy érezzük, hogy mi is iga alatt vagyunk. Olyan körülmények, amik erősebbek nálunk, akár a kapcsolatainkban, akár egészségi állapotunkban, akár a jövőnkre nézve, akár a jelenünket tekintve. Hozzád hozzuk ezeket, és rád bízzuk. Te magad mondtad, hogy minden gondunkat rád vessük, neked gondod van reánk. Így hozzuk hozzád a mi szeretteinket, akik betegek, akik talán kórházban vannak, vagy műtétre készülnek. Légy közel hozzájuk, és légy nekik, áldott orvosuk, tartsd meg őket. Hozzád hozzuk a mi testi lelki életünknek sok nyomorúságát és nyavajáját, és kérjük, hogy eddig segítettél rajtunk, ezután is légy segítségül nekünk. Imádkozunk, Urunk, a gyászoló testvérekért, akik közöttünk vannak, akinek olyan nehézé vált most egyedül vesztességgel tovább menni az úton. Urunk, legyél közel hozzájuk, és nálad minden lehetséges a te lelked, de meg tudod erősíteni őket, ad nekik a te békességedet, ami minden ember értelmet felülhalad. Imádkozunk a mi családjainkért. Látod, Urunk, hogy a családjaink milyen nagy támadásnak vannak kitéve, az ördögnek nem tetszik ez a csodálatos intézmény, amit te rendeltél, hogy a családban éljenek a keresztjének és az emberek, és mindent megtesz, hogy szétzúzva a családokat, adj hűséget a férfiak és nők szívébe, egymás iránt való tökéletes szeretetet. Adj keresztény családokat, ahol a te ígéd van a középpontban, ahol minden gondjukat rá tudják bízni, akik anyagi nehéz helyzetben vannak. Ismét jönnek a számlák, amikor jönnek a törlesztések. Urunk, te tudsz egyedül segíteni a tieiden, és köszönjük, hogy az oroszlánok szűkölködnek és éheznek, akik benned bíznak, semmi jót nem nélkülöznek, mert ránk árasztod minden kegyelmedet, mert Istenünk, édes atyánk vagy, aki tudod, hogy mindenre van szükségünk. Azért hadd legyen a szívünkben az első, hogy keressük a te országodat és a te igazságodat, hogy te ráadásként mindent megadhass mi nekünk. És imádkozunk a mi gyülekezeteinkért, az ígéért, ahol hangzik az ige. Most ezekben az órákban is, áld meg ezt a vasárnapot az egész Kárpát-medencében, ahol a magyar nyelven zeng az evangélium. Imádkozunk, hogy magyar népünkért, amik megtartottál, Urunk, olyan csodálatos módon, és köszönjük, hogy az igét is odaadtad ennek a népnek, és ezt tartottak bennünket a reformáció idején, és utána is, és most is, Urunk, add az igét a népnek, adjál olyan vezetőket, akiket foglalkoztat a te beszédet, és azt szerint szeretnének gondolkozni, és berendezkedni ebben a társadalomban. Urunk, könyörülj rajtunk most, amikor tőled elszakadt Európának vagyunk részesei, amikor a kereszténységre nemet mondtak olyan sokan a vezetők között. Adj, Urunk, olyan vezetőket, akik a te tőled kapott értékeket őrzik és megtartják, és kérünk, Urunk, hogy mai napon hadd tudjanak az emberek észre térni, és olyan jó szavazatokat leadni, amik a te dicsőségedet fogják majd munkálni. Köszönjük, hogy ezt is rád bízhatjuk, Urunk. És köszönjük, Urunk, hogy gazdagság és szegénység bármi ér bennünket. Mindent a te kezedből fogadhatunk, és mindenkor ott vagy velünk. Köszönjük, hogy a szegénységben, a nagyon nehéz, szegény időkben megőriztél bennünket. Köszönjük, hogy most felemeltél bennünket, és sokkal jobban van dolgunk itt Magyarországon, mint régebben volt. Köszönjük azt a sok jót és áldást, anyagi fellendülést is, amit ajándékoztál nekünk. Attól, hogy elégedettek legyünk, és el tudjuk mondani, miközben rád bízunk dolgainkat, anyagi dolgainkat is. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Amen. A szívünk imádságát mondjuk el csendben az Úrnak. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.